Értek fennállva hallgassuk meg Istenünk igéjét. Úgy, amint írva található, és szólít bennünket Pál apostol Korintusbeli gyülekezethez írott második levelének negyedik részében, a nyolcadik és következő versekben eképpen. Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szorítatunk. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldöztetünk, de el nem hagyatunk. Tiportatunk, de el nem veszünk. Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy Jézus élete látható legyen testünkben. Mert a halál bennünk munkálkodik, az élet pedig ti bennetek. Egyetlen félmondat, és mégis emberi sorsok és emberi drámák üzennek ebből a félmondatból. Nóri így olvasta ezt a félmondatot. A tanítványok eloszlottak az üldözés miatt, amelyet Istvánért okoztak nékik az ő üldözőik. Egy félmondat, amelyben emberi sorsok, emberi drámák, mélységek, küzdelmek, próbatételek rejlenek, eloszlattak az üldözés miatt. Pedig nem így kezdődött. Emlékszünk, nem így kezdődött. Csodálatosan kezdődött. Csodálatos megtapasztalással kezdődött. A Mester hangja, a Mesterrel való személyes kapcsolat, a nagy felismerés, hogy tanítványként követhetem őt, aztán jöttek a csodák, jöttek a jelek, jöttek boldog pillanatok, jöttek nagyszerű élmények. Micsoda lelkesedéssel kezdődhetett a ma 12 tanítvány számára. Emlékszünk, 3 év teli csodával, teli töltekezéssel, teli boldog pillanattal, mert így kezdődött. Aztán jött valami törés, és ahogy kezdődött, boldogan, önfeledten, szabadon, minthogyha nem így folytatódott volna. Minthogyha ott a nagy hét eseményei által megtört volna mindez. Mert ott bizony már szenvedés, kérdések és kétségek, gyáva tagadás, majd ostor, köpés, gúny és Golgota következett. Nem úgy folytatódott, ahogy kezdődött. Emlékszünk? Aztán egyre inkább, bár újabb csodák történtek, húsvét, feltámadás, pünköst, de mintha nem úgy folytatódna, ahogy kezdődött. Boldogan, önfeledten, szabadon, vidáman. Emlékszünk, Istvánt megkövezik, féltékeny erők állnak a háttérben, olyan erők, amelyeknek nem lehet ellenállni, csak megtapasztalni a hatalmát, annak az erőnek, ami érthetetlen, hogy miért, de valamiért ellenük támadt, és elkezdte őket üldözni. Mert nem úgy folytatódott, ahogy kezdődött. Eloszlottak az üldözés miatt. Mennyivel más lett volna, nem, ha így folytatódik? Együtt voltak, boldogan, újabb lelki élmények, újabb csodák, újabb felismerések. Mennyivel más lett volna így folytatni, mint ahogy kezdték? De így folytatódott, hogy üldözés, próbatétel. Mert ha üldözés, akkor nélkülözés, akkor lemondás, akkor félelmek, akkor könnyek. És ha üldözés, akkor az, amit így olvasunk egy helyen a zsidókhoz írt levélben, emlékeztek erre? Voltak, akiket megcsúfoltak, megostoroztak, bilincsbe vertek, sőt börtönbe zártak. Megkövezték őket, kínpróbát szenvedtek, szétfűrészeltettek, kardra hányadtak. Juhoknak és kecskéknek bőrébe bujkáltak, nélkülözve, nyomorogva, gyötörtetve. Mert bár szépen kezdődött, boldogan, teli csodával, teli örömmel és boldog pillanattal, de így folytatódott, hogy üldözés, lemondás és próba. Az a film, amelyet hoztam illusztrációképpen, egy picit ezt igyekszik bemutatni, talán ismeritek. Talán valahogy így történt. Sokszor feltettük már ezt a kérdést, hogy ez volna-e a te akaratod, Uram? No, nem római katonák elől barlangokban újdosva, hanem leginkább a szívünk mélyén, szobánk csendjébe. Feltettük ezt a kérdést. Ez lenne a te akaratod, Uram? Hiszen szépen indult. Remélem, sokunknak szépen indult, egy boldog gyermekkorral, gondtalan, örömökkel, csodálatos évekkel teli gyermekkorral indulhatott. És sokan feltették a kérdést, hogy ez lenne a te akaratod, Uram? Mert nem úgy folytatódott, ahogy indult. Csalódások, zsákutcák, kudarcok, és bár szépen indult, de a folytatás valamiért nem követte az indulást. Olyan szépen indult, és tettük fel sokszor a kérdést, ez lenne a te akaratod, Uram? Mert szépen indult. Egy barátság, őszinte, bizalmas kapcsolat, talán hosszú évek, testvéri, baráti közelsége olyan szépen indult, aztán jött egy pillanat, amikor megtört a bizalom, megtört az őszinteség. Éreztem, hogy én is elrontottam valahol, te is elrontottad valahol, és most, minthogyha észre sem mernénk venni a másikat, mert bár szépen indult, igaz, szépen indult, kéz a kézben, szemtől szembe, szívtől szívig, boldogan, önfeledten, egyszer-egyszer mámorítón indultak szerelmek, kapcsolatok, és minthogyha az élet egyszer-egyszer magával hozta volna ezt a kérdést, hogy ez lenne a te akaratod, Uram, mert bár szépen indult, de miért nem teljesedett be? Miért nem lett belőle boldog szárnyalás? Miért nem lett belőle egy életen áttartó hűség? Mert bár szépen indult, ez lenne a te akaratod? Amikor itt a szívemben, egyszer-egyszer szobám magányában, amikor úgy várnám, hogy megtörje valaki a csendet, és nem szól hozzám senki úgy, ahogy vágynék, hogy szólítson már valaki. Ez lenne a te akaratod, Uram? Minket nem üldöznek katonák, de üldöznek gondok, kérdések, személyes élethelyzetek, szinte üldöznek egyszer-egyszer, és mi tesszük fel a kérdést, ez lenne a te akaratod? Miért a szenvedés? Miért a próba? És miért a lemondás? És miért ez az állapot, hogy szépen indult, de nem lett belőle beteljesült boldogság? Nézzétek csak, mai igénk válaszol erre a kérdésre. Ha neked a szívedben ez a kérdés motoszkálna, hogy Uram, ez lenne hát a te akaratod, hogy én így éljek, így maradjak, így szenvedjek és nélkülözzek. Nézd csak, az íge válaszol, és hogyha a szívünket megnyitjuk, akkor ez a válasz te benned is új életté lehet, ha egyszer-egyszer kérdezted volna őt, hogy Uram, ez lenne a te akaratod? Nézd csak, a szenvedő Pál, a próbatételeket megjárt Pál bizonyságtétele üzen ma számodra, hogy miért hát a szenvedés, a magány, a próba, a nélkülözés. Nézd csak! Ezt mondja Pál, mennyire személyes. Mindenütt nyomorgattatunk, kétségeskedünk, üldöztetünk, mindenkor testünkben hordozzuk Jézus halálát. Gondoljuk el, ezek mögött, a szavak mögött események állnak. Talán évek, talán börtön, talán bilincs, talán teljes magány. Amikor ezt mondja, hogy nyomorgattatunk, kétségeskedünk, üldöztetünk. De van egy csodálatos része ennek a bizonságtételnek. Nézzétek! Egyrészt megtapasztalja az apostol, hogy nem különb a tanítvány az ő mesterénél. Mert hogyha ő szenvedett, ti is szenvedni fogtok. És ő mondta, hogy ha engem megvetettek és üldöztek, titeket is meg fognak vetni. Vagyis nem különb a tanítvány a mesterénél, de van egy titok. A titok ez a szócska, hogy de. A titok ebben a szóban rejlik, hogy de. Mert nézzétek, mennyivel más így szólni a szenvedésben, hogy nyomorgattatunk, kétségeskedünk, üldöztetünk, tiportatunk, és mennyivel más így szólni, hogy mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szorítatunk, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe, üldöztetünk, de el nem hagyatunk, tiportatunk, de el nem veszünk. Ismered ennek a szónak az erejét a szenvedésben, hogy de? Mert vallom, hogy sorsdöntő. Mert legyünk őszinték, nem az a kérdés, hogy volt-e szenvedés, magány, csalódás és kudarc. Hogy ne lett volna? Mert nem különb a tanítvány a mesterénél. Nekik így. Neked egy csalódás, neked magányos évek, neked egy jól indult kapcsolat és a vége zátony, de érzed ezt a titkot, hogy mennyivel más így szólni a szenvedésben, hogy de. Mert szólhatsz így is, hogy mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szorítatunk. És szólhatsz így is, hogy most magányos vagyok, de van egy társam, aki azt mondta, hogy veletek vagyok minden napon. Most nincs senki, aki úgy szólítana, ahogy én arra vágyom már régóta, de ha néki tetszik, adhat nékem társat. Ma összepuszálódott körülöttem minden. Barátok, család, rokonság, szerelem, de ő az életem ura, aki a semmiből kész volt világot teremteni. Hát az én semmi szívemből is teremthet újat, meg az én kusza kapcsolatomban is teremthet újat. És mondhatod ma ezt, hogy nem tudom, hogy mit hoz a holnap. Fogalmam sincs, hogy lesz-e munkám, amikor arról beszélnek, hogy pár hónap alatt 100 000 kerülnek utcára. Érdemes? Akkor minek ez az egész? Nem tudom, mit hoz a holnap, de nem félek, még ha a halál árnyékának völgyében járnék is, mert te velem vagy. Ismered ennek a szónak a titkát, hogy de? Mert titokzatos dolog ez. Nem csak nyomorgattatni, kétségeskedni, hanem ismerni azt a valakit, aki mindeközben munkálkodik. Nézzétek csak, szinte megmagyarázhatatlan ez a munka. Azt mondja Pál, hogy miközben átélik a próbatételeknek ezt a súlyát, eközben titokzatos módon eljutnak oda, hogy Jézus halála munkálkodik bennük. Mit jelent ez? Azt mondja Pál, hogy bennünk a halál munkálkodik, sőt, mindenkor testünkben hordozzuk Jézus halálát. Olyan misztikus, Mit jelent ez, hogy Jézus halálát magunkban hordozzuk? Akik ismerik a gyászt, és senki nincs közöttünk ma este, aki ne ismerné a gyászt, az emlékszik Szabó Lőrinc gondolataira, aki egy picit közel hozza hozzánk ezt a gondolatot, hogy mit jelent, amikor a halál munkálkodik. Ismeritek ezt? Meghalt, szinte dörren a hír, hozza újság vagy telefon, úgy jön, mint egy puskalövés, élesen, hurtán, szárazon. Meghalt. Minden nap jön a hír, és egyre több barát esik el a nagy csapatból, melyet folyton valaki tizedel. Most jön a lényeg. Én is meghalok egy kicsit, amikor meghal valaki, és nem értem életét a vén, a legvégét hogy bírja ki. Egyre biztosabb a mihű, egyre kisebb a maradék, halál, lesz-e hozzá erőm, hogy kivárjam a magamét. Ismeritek ezt? Hogy én is meghalok egy kicsit, amikor meghal valaki. Mert meghalnak vágyak, tervek, álmok vele kapcsolatban. Meghalunk egy kicsit, amikor meghal valaki. Pál erről még többről beszél. Emlékeztek, amikor Jézus az ő halálára készül, mit mond az atyának? Ha szükséges, kiinnom a poharat, legyen meg a te akaratod, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Igen, atyám, mert így volt kedves te előtted. Ismerjük ezt? Amikor Jézus a halálra készül, és tudjuk, hogy kikerülhette volna a keresztet, és leszállhatott volna a keresztről. Ő merte azt mondani, hogy igen, atyám, mert így volt kedves te előtted. És engedte, hogy a halál benne munkálkodjon. Ismeritek ezt a krisztusi meghalás titkot? Így mondja egy helyen a mester. Ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egy maga marad. Ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Valahol itt kezdődik, hogy engedem meghalni magamban ezt a gabonamagot. Sok mindent mondhatnánk erre, hogy ez micsoda. Gondolhatok érzésekre, gondolhatok kapcsolatokra, gondolhatok álmokra és vágyakra, amiket halálba kellett adni, mint amikor a gabonamag meghal, de új élet született belőle. Születhet új élet. A felolvasott ígében, az apostolok cselekedeteiben azt olvastuk, hogy bár üldöztetnek, de ők közben szolgálnak, közben viszik a hírt, közben evangéliumot hirdetnek, egyfelől üldöztetnek, egyfelől szenvedés, másfelől gyümölcs, másfelől áldás, másfelől bizonyságtétel. Hát ezért munkálkodik egyszer-egyszer a halál, hogy láttassék meg az élet. Emlékeztek, Babits Mihálynak van egy verse. Ez a vers a keresztény emberekről szól, és az ő szenvedésükről. Hogy miért? És erre a kérdésre ad választ, hogy Uram, ez lenne a te akaratod? Pszichoanalízis Krisztiána, ez a vers címe. A keresztjének pszichoanalízise, vagyis tessék megvizsgálni, kedves keresztjén, mondja a költő, hogy milyen ember vagy. Hogy milyen ember vagyok. Egy képpel él, egy példát hoz. A példa egy templomi fülke, ahol egy szobor áll, kifelé a szemnek, kifaragva szépen, de befelé, hol a falnak fordul hátok, csak darabos sziklas, durva törés tátog. Ilyen szentek vagyunk mi. Hallottunk ájtatós a régi faragókat, kik mindent egyforma türelemmel róttak, nem törődve, ki mit lát belőle, s mit nem, tudva, hogy mindent lát gazdájuk az Isten. Bár ilyenek lennénk mi. Miért a szenvedés? Kérdezi a költő. Kívülről a szemnek, kifaragva szépen. Egyszer-egyszer ilyen ember vagyok. Kívülről a szemnek, kifaragva szépen. A szavaim, a gesztusaim, ahogy mutatom magam, de befelé, hol a falnak fordul hátok, csak darabos szikla s durva törést látok. Azok az indulatok, azok a vágyak, azok az Isten nélküli útak, vagy éppen az önmagam dicsőségére megjárt utak. Miért a szenvedés? Ezt mondja a költő. Kifarag bennünket valaha egészre, ha nincs kemény vésünk, mely magunkat vésne, ha nincsen kalapácsunk szüntelenül dúló, legfájóbb mélyünkbe belefúró fúró, szenvedésre lettünk mi. Szenvedni annyi, mint diadalt aratni. Ó, hány éles vasnak kell rajtunk faragni, míg méltók nem leszünk, hogy az ég királya beállítson majdan szobros csarnokába. Krisztus Urunk, segíts meg ezért, hát ezért, hogy kezdjen el bennünket valaki faragni, hogy hiteles tanítvány ember légy, és hogyha kell, akkor egyszer-egyszer lefalag rólam érzést, vágyat, álmot, lefarag rólam egyszer-egyszer bűnöket, és drámainak tűnik, de lefarag rólam egyszer-egyszer embereket és kapcsolatokat. Miért? Talán azért, hogy kezdj végre tisztulni, és kezdjen végre az életed hiteles lenni. Ezért a szenvedés. Mert nézzétek csak, azt mondja a költő, hogy szenvedni annyi, mint diadalt aratni. Nézzetek körül. Reggeltől estig mást sem hallani és olvasni, hogy nekünk ma szenvedni kell. És elsorolják, hogy miért és mitől. Reggeltől estig sorolják, hogy neked mitől kell szenvedni. Gazdasági világválság, kergemarhakor, most éppen sertis influenza, és sorolják, hogy neked mitől kell szenvedni. És esünk kétségbe, és megy el a kedvünk, és veszítjük el a hitünket. Nem törvényszerű, hogy szenvedni annyi, mint diadalt aratni. Ki fog diadalt aratni a szenvedés közben? Az, aki ismeri azt, aki diadalt aratott. Mert nézzétek, azt mondja Pál, így folytatódik a felolvasott ige, hogy a hitnek mi bennünk is ugyanaz a lelke van meg. Tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, Jézus által minket is feltámaszt, és veletek együtt előállít. Ez a diadal. Ha valaki ismeri ezt a Krisztust, akit feltámasztott az Isten, és aki majd bennünket is új életre támaszt, ez a diadal. Ezért hát a szenvedés, hogy egyszer jussak el hozzá, aki diadalt aratott minden kérdésem és minden nyomorúságom felett, a magányom felett is, a csalódásom felett is. Ennek a világnak gazdasági, politikai, szociális kérdései felett is, az elrontott barátságom felett is, diadalt aratott. És hogyha én hozzá tartozom, akkor a szenvedés bennem győzelemmé lesz. Mert akkor a szenvedés nem pusztulássá lesz, hanem életté. Így, ahogy ezt mondja Pál, hogy minden ti érettetek van, hogy a kegyelem sokasodva a hálaadást bőségessé tegye. Ezért a szenvedés, hogy találkozz egyszer vele, és hogyha ketten rontottátok volna el valahol, akkor találkozz vele te is, és ő is. És egyszer ketten együtt térdeljetek oda a kegyelem királyi székéhez. Vagy hogyha úgy éreznéd, hogy olyan szépen indult, csak aztán valami közbe jött, akkor juss el ide, hogy minden értetek van, hogy a kegyelem kezdjen sokasodni. Mert akkor győzni fogsz, még akkor is, ha szenvedned kell. Még akkor is, ha ma ennyit mondasz, hogy mindenütt nyomorgattatunk, akkor mondd ki, ma és holnap, hogy bár nyomorgattatunk, de meg nem szorítatunk. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldöztetünk, de el nem hagyatunk. Tiportatunk, de el nem veszünk. Mert mindenkor magunkban hordozzuk ezt a titokzatos halált, hogy a Krisztus élete legyen látható. Hát legyen látható. Legyen látható a Krisztus élete. Engedjétek meg, hogy ezzel fejezzem be a ma estét. A legnagyobb örömöm, amikor látom a Krisztus életét másokban, és a legnagyobb vágyam, hogy lássák bennem mások a Krisztus életét, azt a szerető valakit, aki az életét adta értünk, mert hát ezért van tulajdonképpen minden, hogy a Krisztusnak élete látható legyen benned, a szavaidban, a gondolataidban, a szerelmedben, a barátságodban, otthon, itt a gyülekezetben, hogy legyen látható a Krisztus. És én most megköszönöm nektek, amikor engedtétek magatokon láttatni a Krisztust. Egy-egy szempillantás, egy-egy mosoly is üzen, és ezt most köszönöm. Egy-egy szolgálat, egy-egy kérdés, egy-egy bizonyságtétel, mind arról üzen, hogy a Krisztus élete látható lesz rajtad, és én ezt köszönöm. És szívből kívánom magunknak, hogyha innen hazamegyünk, és holnap elkezdjük, hogy ne mondjam, folytatjuk a vizsgákra való készülést, fáradtan, éjszakázva, ha jönnek majd a látogatások otthon, család, barátok, akkor ne felejtsétek el. Azért a szenvedés, hogy legyen látható az ő élete benned. És akkor látni fogod, hogy volt értelme. És akkor látni fogod, hogy érdemes volt. Sőt, csak így volt érdemes. Hát adjon nékünk Istenünk így a szenvedésben reménységet, hitet, helytállást, újulást, és mindenek felett az ő képét rajtunk, amit ha mások szemlélnek, akkor az ő nevének adjanak dicsőséget. Amen.